Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Bari Ferenc 1954-ben született Csongrádon. 1978-ban jeles rendű diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán. Egyetemi tanulmányai során kezdett el orvosbiológiai problémákkal, orvosi méréstechnikával és a biológiai jelfeldolgozással foglalkozni. A diploma megszerzését követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem élettani intézetében kapcsolódott be a kutatásba. Elektrofiziológiai és hőszabályozási tárgyú témákban végzett tudományos munkája során 1982-ben orvosbiológiai egyetemi doktori címet szerzett. 1989-től 22 hónapot dolgozott a németországi Max Planck intézetben. Az ott elkezdett mikrokeringési vizsgálatokat hazatérése után az általa létrehozott keringés élettani laboratóriumban folytatta. 1995-től több részletben, mintegy 3 évet dolgozott az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában, a Wake Forest Egyetemen. Tudományos vizsgálatai az agyi vérkeringés szabályozás összefüggéseinek megismerésére irányulnak. Munkatársaival elsősorban az újszülöttkori hipoxiás agykárosodások mechanizmusát, ezen belül is a vérellátási zavarok okait kutatja. Ebből a témából szerezte meg az MTA doktora tudományos fokozatot 2001-ben. Az utóbbi időben az idős agy vérellátásának törvényszerűségeit is vizsgálja. Több mint 20 év óta vesz részt az élettan oktatásában. Magyar, angol és német nyelven tart előadásokat és speciális kollégiumokat. Tudományos munkájáról több mint 100 közleménye jelent meg, ebből 94 angol nyelvű folyóirat közlemény, amelyek összesített impaktfaktora 258. Ezekre eddig 930 hivatkozást kapott. Irányításával 6 főszerzett kandidátusi, illetve PhD fokozatot, diákkörös hallgatói hosszú évek óta eredményesen szerepelnek a helyi és országos, valamint a nemzetközi konferenciákon. Több európai és hazai tudományos társaságnak, illetve azok vezetőségének tagja. Számos európai és tengeren túli egyetemen volt meghívott szemináriumi előadó. 2002-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. Felkérem Bari Ferenc professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, mindenekelőtt megköszönöm, hogy ezt az esti órát arra szánják, hogy velem együtt egy olyan izgalmas területtel ismerkednek, amely mindannyiunk számára az életet végigkísérő problematika lehet, hiszen megszületésünk előttől kezdve halálunk pillanatáig az agyunk vérellátása életünk szempontjából és intellektuális tevékenységünk szempontjából kiemelkedően fontos lesz. Néhány évvel ezelőtt a Science folyóiratban olvastam egy közleményt, amely felkeltette az érdeklődésemet, hiszen ez a közlemény azt taglalta, hogy az Egyesült Államokban a komolyabb vezető beosztások betöltésehoz rendkívül sok szűrőn kell átmenni a jelölteknek, számos pszichológiai tesztet kell kitölteni, és az utóbbi időben a funkcionális emeri vizsgálatokat is igénybe veszik a legalkalmasabb, legrátermettebb jelöltek kiválasztásához. Azután valószínűleg önök közül sokan lesznek olyanok, akiket különböző önkéntesként felkérnek, hogy pszichofiziológiai vagy fiziológiai vizsgálatokba vegyenek részt, amelyben szereplőként részvéve segítik a tudomány alakulását, segítik az új megismerést. A funkcionális MRI vizsgálatok pillanatnyilag olyan lehetőséget teremtenek az agykutatásba, amelyre eddig soha nem volt példa, hiszen minden különösebb beavatkozás nélkül bele lehet látni az emberi agyba, meg lehet látni azt, hogy mi történik a mély rétegekben, gyakorlatilag jelen időben lehet látni azokat a változásokat, amelyek a gondolkodással, a külső világ eseményeinek feldolgozásával, a mozgással és egyéb tevékenységünkkel összefüggenek. Ezen a képen egy mágneses rezonancia image készítésére alkalmas készüléket látnak, amelyre ugye, ha egy gyanútlan páciens érkezik a vizsgáló terembe, akkor csodálkozik, hiszen van egy gyanús cső, ahova neki be kell feküdnie, és vannak gyanús emberek, akik valószínűleg valamit akarnak tőle, de nem mondják meg, hogy mit, csak azt fogják mondani, hogy ez önnek nem fog fájni. Történik itt valami? Igen, bele fognak látni az agyba, bele fognak nézni az agyba annak mély rétegeibe. Azt lehet mondani, hogy önnek valóban a velejéig hatolunk. Ebben az esetben ez a gyanútlan személy, akit egy kis rajz illusztrál itt, befeküdt ebbe a készülékbe, és semmi nem történt vele, csak az ujját egy picike kis taktilis inger, egy picike kis nyomás érte. És a mellette lévő szobában viszont azok, akik a készülék adatait értő módon nézték, azt mondták, hogy lám, elkezdett egy bizonyos agyterület aktiválódni, azzal a stimulussal, amelyet a picike kis ujjára alkalmaztuk, egy pici agyterület aktív lett, azaz eljutott a jel a központi idegrendszerbe. Ha fájdalmas ingert alkalmaztak ennek az egyénnek, akkor a kép merőben megváltozott. Egy nagy terület izgalomba jött. Ez a terület, amelyről tudjuk, hogy emóciókkal, mindenféle érzelemmel van összefüggésbe, és tulajdonképpen az illető számára ez már kellemetlen élményt is jelentett. Na most ebben a paradigmában, ebben a kísérleti összeállításban az történt, hogy az illetőnek a fülébe egy kellemes zenét kezdtek el játszani, illetve a szeme előtt egy film kezdett peregni, és csodák csodájára megváltozott az a kép, amelyet az agyban korábban észleltek, a fájdalom csillapodásáról számolt be később. A következő 41 néhány percben arról szeretnék beszélni, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy ilyen picike kis taktilis inger, egy ilyen szenzoros információ úgy dolgozódjon fel az agyban, hogy arról bonyolult, képalkotó eljárásokkal pontosan meg tudjuk határozni, hol és mi történt. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk helyezni, engedjék meg, hogy egy picit visszamenjek az időben. Nem véletlenül vetítem ennek a két tudósnak a képét, hiszen mindketten mérföldkövet jelentettek az élettan kutatásában, a keringés élettan kutatásában, az agyi vérkeringés kutatásában. Sherrington, aki 1880-as évek végén intenzíven kezdett el foglalkozni állatkísérletekkel, és a 80-as évek végén elment Cambridge-be, és az ottani patológiai intézetben Roy professzorhoz csatlakozott, akinek érdeklődési területe akkor arra is irányult, hogy mi történik a kísérleti állatok agyában akkor, hogyha az érző rendszert ingereljük, ha a bőrt fájdalmas ingerek érik, mi történik akkor, hogyha a bőrhöz vezető idegeket valamilyen módon aktiválják, hogyha azokat stimulálják. Természetesen ebben az időben altatott kutyákon végzett kísérleteket folytattak, és 1889-ben egy nagyon szép kísérlet sorozatot végeztek el, és elküldték a Journal of Physiology című folyóiratnak, ahol beszámoltak arról, hogy ha az érzőrendszert, vagy az érző idegeket, vagy egyéb agyi idegeket elektromosan ingerelnek, akkor változik az agy térfogata, természetesen ehhez ki kellett bontani a csontos agykoponyát, és finoman azt is meg lehetett figyelni, hogy bizonyos lokális, tehát picike kis területeken lett vérbőség, ott történt valami annak hatására, ha az állatot inger érte a periférián. Ugye azt írják, hogy ezen tények alapján arra következtettek, hogy az agy bármely részének vérellátása annak függvényében változik, hogy az aktiváció során kémiai természetű anyagok szabadulnak fel, amelyek ezt a vérbőséget okozzák. Természetesen ez a munka nem maradt visszhang nélkül, ma is talán az egyik leggyakrabban idézett mű, és Carl Wiggers, aki az Egyesült Államok Clevelandben dolgozott, szintén elkezdett a területtel foglalkozni, és nagyon sok sikertelen próbálkozása mellett rendkívül szép alapos megfigyeléseket végzett, de egyszer 905-ben azt írta, hogy talán nincs egy olyan másik szervünk, amely vérellátását ilyen nehezen lehetne tanulmányozni, hiszen az agy egy csontos burokban van, négy éren folyik be a vér, kettő ezek közül nagyon nehezen kereshető fel, tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hogy is lehet megmérni az agyunk vérellátását. Na most 100 év eltelt, nagyon sokat tudunk az agyról, engedjék meg, hogy néhány tényt az emberi agyról elmondjak. Az emberi agy 1400-1500 gram tömegű, testünk tömegének körülbelül 2%-át teszi ki. Rajta percenként körülbelül 750-800 milliliter vér folyik át, ez a szívünk által percenként kipumpált vérnek 15%-át teszi ki. Talán meglepő lesz mindannyiunk számára, hogy ez a 2%-nyi tömeg a test energiafelhasználásának, vagy az azzal arányos oxigén fogyasztásának körülbelül 20%-át teszi ki. Tehát agyunk vérellátása, agyunk oxigén ellátása nagyon nagy súllyal vesz részt a testünk általános vérellátásából. Ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy alapvetően sokat fogyaszt. A másik az, hogy az agyban nincsenek olyan tároló lehetőségek, ahol a tápanyagot vagy az oxigént tárolni lehetne. Tehát agyunkban csak úgy lehetséges a folyamatos energia és tápanyag biztosítás, hogy oda folyamatosan vért viszünk, és onnan folyamatosan eltávolítjuk az anyagcsere melléktermékeket. Neuronok vannak nagy számban, ezek a neuronok ezek folyamatosan működnek, vagy éppen le vannak csöndesítve, és az elnyomáshoz is folyamatosan energiára van szükség. Ezt mi úgy szoktuk mondani az élettanban, hogy ionáramok és ionpumpák vannak, amelyek fenntartása rendkívül energiaigényes. Na most az agyunkon átfolyó vérnek körülbelül a benne lévő oxigénnek körülbelül 1/3-át használja el az agy. Ebből ugye a laikus arra is következtet, hogy 3 perc alatt elfogy. Tehát ha megszűnik az oxigén ellátottság, akkor a körülbelül 3 perc alatt az agyunk majdnem nullára tudja redukálni a rajta átfolyó vérmennyiség oxigén tartomát. A cukor, amelyik ugye szőlőcukor formájában biztosítja az agy vérellátásának legnagyobb részét, az egy kicsit nagyobb mennyiségben van jelen, annak körülbelül 1/7-ét fogyasztjuk el. Az emberi agy 1500 g-os tömegének egy jelentős hányadát az erezet képezi. Néhányan vették a fáradtságot, és feltöltöttek emberi agyat is olyan műanyaggal, amiről le lehetett oldani a különböző egyéb szöveteket, és kirajzolták az emberi agy érhálózatát, amelynek természetesen a legfontosabb szereplői azok a kis kapillárisok, ahol az anyagcsere termékek transportja, mozgása bekövetkezik, ezek a kapillárisok 6-7 mikrométer átmérőjek, ezek egymástól körülbelül 40 mikrométerre vannak, és összes hosszuk körülbelül 650 kilométer tesz ki. Ezeket a kapillárisokat, amelyek egy nagyon szép hálózatot képeznek, ezeket a kapillárisokat belülről az élberhártya, az endotélium rétege borítja. Ez a felvétel egy sejtenyészetből készült, ami azt is jelenti, hogy ezeket a sejtjeket kivéve életbe tarthatók, és kísérleti célokra tovább tenyészthetők. Az emberi agyban ennek a hártyának az összfelülete körülbelül 12 négyzetméter, azt egy 350-es, 4 méteres asztal lapnyi terület, tehát lényegesen nagyobb, mint egy pingpongasztal. Ennek a hártyának, ennek a sejtrétegnek rendkívül sok funkciója van, szelektíven engedi át az anyagokat az agyba, van, amit nagyon szívesen átenged, és van, amit egyáltalán nem enged, és ezt a tulajdonságot nevezzük véragygátnak, amely egy szabályozott transportot tesz lehetővé az agyunkban. A véragygát egy fantasztikusan érdekes funkcionális egység, hiszen lehetővé teszi azt, hogy bizonyos anyagok szinte akadálytalan, és mások egyáltalán ne jussonak a vérpályából az agyba. Védelmet jelent. Paul Ehrlich Nobel-díjas élettanász képét és munkáját azért említem meg önök előtt, mert egy nagyon érdekes felfedezésként ő azt találta, hogyha a perifériás vérbe, a vénás rendszerbe festéket injektált, akkor nagyon sok szövetünk megfestődött, kivéve az agy. Ehrlich azt mondta, hogy a szövetek nagy affinitással vannak ehhez a festékhez, de az agy nincsen. Aha. Tehát ő úgy gondolta, hogy a festék és az agy közötti affinitás alacsony ahhoz, hogy a festődés megtörténjen. Tanítványa Goldman megfordította a mestere gondolkodását, és azt mondja, mi van akkor, hogyha közvetlenül az agyba injektáljuk a festéket? És akkor azt találta, hogy az agy megfestődött, de a többi szövet egyáltalán nem. Azaz, kell lenni valaminek a kettő között, és ezt nevezték el véragygátnak, amely intenzív kutatások tárgya. Azóta is jeles helye Szeged, és a véragygát kutatásnak azt hiszem Jó Ferenc professzor és munkatársai megérdemlik azt, hogy ezen a fórumon is megemlítsem a nevüket. Jó Ferenc professzorról sajnálatosan elhunyt, de munkáját tanítványai folytatják. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, engedjék meg, hogy egy kicsit elemi áramlástanról, elemi fizikáról beszéljek. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mitől is függ az agy vérellátása, el kell azt mondanunk, hogy tulajdonképpen az agy vérellátását legalább két vagy három fontos tényező meghatározza. Az egyik, hogy milyen nyomással érkezik oda a vér. A másik, hogy mekkora ellenállást képez az önök által is látott bonyolult érhálózat. Na most, ha nagyobb a nyomás, akkor a passzív rendszeren nagyobb mennyiségű folyadék áramlik át. Ha egy csőnek a hosszát megnöveljük, az lelassítja az áramlást, tehát időadtság alatt kevesebb vér fog átáramlani. Viszont érdekes módon, hogyha a kis csövecske sugarát változtatjuk, akkor nagyon érzékenyen reagál rá a rendszer. Voltak olyanok, akik ezt megmérték, és azt mondták, hogy az érátmérő negyedik hatványával fordítottan arányosan változik az ellenállás. Azaz, minél tágabb az ér, annál sokkal kisebb lesz az érellenállás. És természetesen a folyadék belső súrlódása, a viszkozitás is szerepet játszik ebben. Na most tehát, ami mindannyiunk számára most itt fontos lehet, hogy az érátmérő változása jelenti a vaszkuláris ellenállást, tehát a pumpa szempontjából azt a legyőzendő akadályt, és hogyha ez az érátmérő egy 10%-kal változik, számoljanak utána, körülbelül 40%-kal csökken az érellenállás. Tehát az agyunkban is, mint a szervezetünk más helyein is, a vérellátás szabályozása döntően úgy valósul meg, hogy az érátmérő finoman változik. Ha csökken, akkor vazokonstrikcióról, ha növekszik, akkor vazodilatációról beszélünk. És az agyunk vérellátásának szabályozásában makroszkopikus módon, tehát a legnagyobb vonatkozásban az úgynevezett autoregulációs jelenség a legfontosabb. Lehet, hogy nem tudják, napközben nekünk nagyon sokat változik a vérnyomásunk. Változik akkor a vérnyomásunk, amikor reggel fölkelünk és fölállunk, hiszen a gravitációval szembe kell dolgoznia a szívünknek, változik nagyon sok emocionális hatásra, változik a vérnyomásunk étkezést követően, változik a vérnyomásunk alvásunk során, És érdekes módon van egy mechanizmus, amely állandó vérellátást biztosít az agyunknak, gyakorlatilag azáltal, hogy az ér belhártyája, illetve az ér izomzatát képező sima izomréteg érzi ezeket a nyomás változásokat, és korrigálja. Tehát 60 és 180 higanymilliméter között majdnem egyfolytában állandó a mi agyi vérellátásunk, ami az agy teljes egészét illeti. Természetesen a részletekben van itt is a dolog lényege, hiszen globálisan annyi, de az egyes területekre hol több, hol kevesebb jut, mert több vagy kevesebb kell. Az agyi értónust tehát az ér sima izom határozza meg, ez az a kontraktilis apparátus, amely vagy szűkebb lesz és kisebb lesz az ératmérő, vagy bővebb lesz, ellazul, és nagyobb átjárhatóságot biztosít. A sima izom kontraktilis állapotát az határozza meg, hogy mennyi a benne lévő szabad kálcium szint, tehát ez a sima izom struktúra nagyon erőteljes hatásoknak van kitéve, és a környezet változásaira prompt, gyorsan reagál, a környezet hatásait feldolgozva változtatja a kontrakciós vagy dilatációs állapotát. Honnan kap az ér sima izom információt? Egyrészt kap a lumen felől. Mi kering a vérben? Az ér berhártya egy aktív struktúra, amely nagyon sok olyan anyagot termel, amely fölszólítja az izmokat, hogy lazuljatok el, vagy éppen azt mondja, hogy ho-ho, itt baj van, gyorsan húzódj össze, mert egyébként elvérzek. Ugyancsak az idegsejtek és a gliasejtek oldaláról nagyon sok olyan anyag szabadul fel, amelyre vevő az érsimaizom, receptorai vannak rá, és ezek a receptorok segítik ennek az értónusnak a folyamatos beállítását. Tehát látjuk, hogy egy olyan masinéria alakult ki, amely nagyon sok egyidejűleg is jelentkező hatás kezelésére, feldolgozására alkalmas. Menjünk egy picit más részre. Onnan kezdtük, hogy a mutató ujját a kísérleti alanynak megpiszkálta valaki, picike kis taktilis információt közölt az idegrendszerrel. Ez az érzőidegen keresztül elérte ez az információ a gerincfelőt, a gerincfelőben átkapcsolódva eljutott a központi idegrendszerbe, ahol idegek adják egymásnak az információt. Hogyan adják az idegek egymásnak az információt? Elektromos impulzusok formájában. Elektromos impulzusokkal, amelyek végigfutnak az idegen, és a hozzá csatlakozó idegen kapcsolatot, szinapszist képeznek, és ebben a szinapszisban átvívő anyagok, hírvívők szabadulnak fel, amelyek megmondják, hogy vagy vidd tovább az információt, vagy állj meg, várd meg, hogy esetleg a szomszéd mit szól hozzá, azaz egy integratív, feldolgozó feladatot látnak el. Na most ez természetesen egy rendkívül leegyszerűsített ábra. A központi idegrendszerben egy idegre általában 100, de inkább 500-600 kapcsolat érkezik, tehát ennek az idegsejtnek körülbelül 400-500 ismerőse van, akivel állandóan kommunikál, és az ismerősei által küldött jelet feldolgozva adja tovább ezt az információt. Ehhez a munkához, mint említettem, nagyon sok energiára van szükség. Annak a 20%-nak 90%-át, tehát a teljes test energia felhasználásának mintegy 18%-át arra fordítja az emberi szervezet, hogy az idegekbe helyreállítsa azt a zavart, amit egy-egy impulzus végigfutása jelentette. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy egy vihar szaladt végig, akkor a vihár utáni helyreállításra nagyon sok energia fordítódik el, és ehhez, ha egy ilyen vihar történt, jobb vérellátásra van szükség. Hogyan kommunikál ez a rendszer egymással? Mit is jelent az, amit a címemben én neurovaszkuláris egységként jelöltem meg? Jelent idegsejteket, jelenti az idegsejtek közötti párbeszédre alkalmas felületet, jelenti az idegsejteket körülvevő és a kisereket körülvevő gliasejteket és ezeket a kisereket. Ezeknek a kisereknek az átmérője körülbelül 15 mikrontól az említett 7-8 mikronig terjed. Akkor, amikor ez nyugalomban van, látszólag nem történik semmi. Mi történik akkor, hogyha ez a neurovaszkuláris egység munkába indul? Azaz innen végigfutott egy információ, amelyet át kell ideadni erre a más idegsejtre. Az itt termelt hírvivő anyagok kiszabadulnak a szinaptikus résbe, ezek a kis molekulák jelentik a hírt, eljutnak az úgynevezett posztszinaptikus membránra, itt megmondják, hogy mit kell tenni, izgalomba hozzák ezt a másik idegsejtet, és ez az izgalom, ez következményekkel jár. Milyen következményekkel járhat? Megnő ezeknek a struktúráknak az anyagcseréje. Több oxigént fogyasztanak, több szőlőcukrot égetnek el, több széndioxid fog keletkezni. Az idegsejtjeink, egyáltalán a sejtjeink egy olyan fürdővízben vannak, amelyben nagyon sok a nátrium, nagyon sok benne a kloridion, viszont kevés benne a kálium. Az idegsejtekben, a gliasejtekben sok a kálium, tehát ez a zavar, ez a mozgás kiszabadít káliumot. És elindít mindenfajta enzimatikus reakciót is, azáltal, hogy mint említettem, a kálcium az mozog. Siklós professzor előadásából láthattuk, hogy a kálcium hírvivő szerepe az nagyon sokrétű az idegrendszerben. Ennek következtében önállóan képződő vazoaktív anyagok is termelődnek. Sőt, a gliasejt is részt vesz ennek a vihar utáni helyreállításnak a szervezésébe, bizonyos anyagokat összegyűjt, bizonyos anyagokat magából szekretál, bizonyos anyagokat magából kienged, azaz aktívan részt vesz ennek az egységnek a munkájába. Mi volt a cél? Az volt a cél, hogy az információ innen idáig eljusson, és mi következett? Bekövetkezett, hogy nagyon sok melléktermékünk keletkezett, amelyek jelentős része képes arra, hogy az őt ellátó érhálózatot aktiválja, az őt ellátó érhálózathoz. Olyan információt vigyen, igen, ide több vér kell, mert itt nagy a szükség. Azok közül, az anyagok közül, amelyeket láttak, mi is tanulmányoztunk sokat, többek között nem mi találtuk ki, de mi is sokszor megerősítettük, hogy a központi idegrendszerben a belégzett széndioxid nagyon erős értágító hatású, és azt is bizonyítottuk, hogy bizony az értágító hatás akkor nem érvényesül, hogyha oxigénhiányos állapot alakult ki, és az állat túlélte ezt az oxigénhiányos állapotot, de az erejei bizony nem úgy reagálnak, ahogy azt ugye megelőzően láttak. Ezek az oszlopok most az egyszerűség kedvére azt mutatják, hogy mekkora volt a tágulási képességük ezeknek az ereknek. Látják, normális körülmények között jelentős, 30%-os, hogyha hipoxiás károsodás érte az állatot, akkor bizony egy óra múlva alig-alig tudtak erre reagálni. Hasonlóan tanulmányoztuk ezek közül, az átvivő anyagok közül egy sornak a természetét, és azt találtuk, hogy sok átvivő anyag a hipoxiára, az agyi oxigénellátás zavarára érzékeny lesz, aminek nyilván számos következménye lehet akár a jelenségek megértésében, akár azok esetleges gyógyításában. Ez az ábra azt mutatja, hogy ez a szépen elágazó agyfelszíni ér egy serkentő aminosav analógra kis dózisban így reagál, nagyobb dózisban pedig az átmérőjét változtatja, ezen a tengelyen az átmérőt látják, ugye 120 mikrométeres átmérőről egészen 150 mikrométerre kitágult, amikor kimostuk innen a kémiai anyagot szépen visszatért, és ez a tágulat, ez ismételhető volt. Na most ezt csak azért mondom, mert a következő ábra majd azt fogja mutatni, hogy rendkívül sok ilyen átvívő anyagot lehetett azonosítani, mindegyik hiányára viszont érzékenyen reagál. Tehát egyet vagy kettőt időlegesen el lehet belőle hagyni, de a rendszer megérzi ezek hiányát. Diszfunkcionálisan fog működni. Amikor gondolkodtam azon, hogy hogyan magyarázzam el ezt a sok fajta anyagot, amely segíti ennek a hírközlésnek a zavartalan lebonyolítását, talán azzal is lehet magyarázni, hogy egy hölgynek a ruhatárában nagyon sok ruha van, tulajdonképpen egy cél van vele, hogy felöltözzön. De más-más alkalmakra más-más ruhát vesz fel, és ez a ruhatár ez bő, mert van nagyon sok alkalom, hogy nagyon sok féleképpen megmutassa magát, de alapvetően azért mégis az a cél, hogy felöltözzön, tehát hogy a funkcióját, a ruházat ellássa. Na most ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy mindegyik hírvivő anyaghoz rendkívül sok munka párosul. Tehát önök látnak itt egy rövidítést, ez 100 és 100 óra kutatás, 100 és 100 kísérlet, 100 és 100 tudományos közlemény és cáfolat, míg egy ilyen kis ábrára fölkerül, és azt mondjuk, hogy az agyban a nitrogénmonoxid egy gáztermészetű hírvivő anyag, amely tágítja az agyi ereket. Tehát azt szeretném érzékeltetni, hogy az a 100 év, ami az első felfedezéstől eltelt, az nem telt el hiába, hiszen ma már szinte egy tucatnyi vagy több tucatnyi olyan anyagot identifikáltak, amelyek képesek arra, hogy a neuronális aktivitáshoz csatoltan tágítsa azokat az ereket, azaz segítsen abban, hogy vérbőség alakuljon ki ott, ahol kell. Most csodálatosan szépen tervezett a természet, mert ugye, ha az agy mélyebb rétegeiben történik meg az aktiváció, akkor nem az történik, hogy ott egy ilyen kis kitudorodás, egy köcsök keletkezik, hanem érdekes módon az agy képes arra, hogy ezt az itteni tágulatot végigvigye, a felszínére juttassa, és mindenhol megmondja, hogy itt többre van szükség, segítsetek abban, hogy több legyen. Ebben a, úgy hívják ezt, hogy upstream, tehát a folyással ellentétes irányú hírközlésben az élbelhártya, illetve a simaizmok egymással történő folyamatos párbeszéde nyújtja a legnagyobb segítséget. Ezek saját kísérleti eredményeink, illetve felvételeink látják, hogy valami történt a kísérleti állat agyában, az agyfelszíni artériák így néztek ki, és látják, ahogy haladta a történet, ezek az artériák tágabbak és tágabbak lettek. Tehát példákat szolgáltattam arra, hogy az agyi erek tágasságát kémiai anyagok befolyásolják, és ez az idegi aktivitással összefügg. Nem csak az agy mélyében történő eseményekkel van ez így, hanem az agy felszínén is. A 40-es évek közepén Leo, brazil kutató, az Egyesült Államokba ment tanulmányútra, és nyulak agyán vizsgálta azt, hogy az elektromos tevékenység hogyan változik, ha egy picikét megérinti az agykérget. És azt találta, hogy a nyugalmi agykérgi elektromos aktivitást csend váltja fel, amely, ha különböző helyre tette az elektródákat, tova terjedt, és ha mikroszkópon nézte az agyat, akkor azt találta, hogy a kapcsolódó területeken az agyi erek is kitágultak. Ezt a jelenséget kúszó kérgi depolarizációnak nevezték el, és azt mondták, hogy igen, mi történik itt? Egy zavar tova terjed az agykéregbe, az a zavar az agykéregben is a metabolizmust fokozni fogja, és érdekes módon a vérellátás ennek függvényében változni fog, emelkedni fog. Ez az ábra egy patkány agyát mutatja. Látják, hogy körülbelül egy 1,5 mm x 1,5 mm-es preparátum, amely agyat kolléganőm Farkas Eszter egy olyan festékkel töltött fel, amelyik a feszültség változásokra érzékeny, és hogyha egy olyan megvilágítást okozunk, vagy hozunk, amely ezeket a feszültség változásokat érzékeli, akkor azt találjuk, hogy ez a kúszó-kérgi depolarizáció, ez az elektromos jelenség vizualizálható. Ha megnézzük egy pontban, hogy mi is történt, akkor azt találjuk, hogy a nyugalmi agykérgi potenciál megváltozott, és látják, hogy a potenciál változással párhuzamosan a festék is reagált. Ha megmérjük, hogy mi történt lokálisan, ott abban a néhány négyzetméter, milliméternyi vagy köbmilliméternyi térfogatban, akkor azt látjuk, hogy a vér áramlás, amely normális volt, átmenetileg megemelkedett és lecsengett. Azaz, ez a jelenség egy csodálatos példája annak, hogy az agykérgen a neuronális aktiváció lokális elektromos jelenségekkel és vérkeringési változásokkal jár együtt. Talán nem árt itt egy kicsit összegezni, hogy honnan, hova is jutottunk el. Szándékom szerint arról beszéltem, és azt szerettem volna igazolni, hogyha a neuronok aktívabban működnek, akkor energia felhasználás történik és fokozódik, jelátvívő anyagok szabadulnak fel, fokozódik az oxigén és glükóz fogyasztás, és értágító ángensek jutnak a kisereg környékére, ahol kifejtik hatásukat és emelkedik az agyi véráramlás. Tehát a neuronális aktivitás fokozódott, nőtt az energiaigény és felhasználás. Kérdés az, hogy hogy is változott a véráramlás? Lassan követte, alulról érte el, vagy valami más történt? Kérem szépen, a következő dolog történt. A természet úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy többet kínál, mint ami kell. Nagyobb lesz a kínálat. Az aktivitása nem az történik, hogy éppen csak annyit viszek, amennyire szükség van. Tessék, többet kínálok. Azaz, látható módon ebben ebben a kis mozgó ábrában az látszik, hogy az oxigén kínálat, amelyet a piros elszíneződés jelez, megemelkedik, azaz több oxigén, több tápanyag lesz, amely odajut, mint amire szükség volna. A továbbiakban azt szeretném most már elmondani, hogy hogy lehet ebből az egészből látható jelet csinálni, annélkül, hogy ki kellene nyitni a koponyát, bele kellene menni a struktúrákba, azaz hogyan lehet ezeket a dolgokat láthatóvá tenni. Gondolkodtam azon, hogy ezt az ábrát vetítsem-e önöknek, de mindenképpen kellett. Seymour Cathy és Carl Smith szenzációs munkát végzett, és ők alapozták meg annak az elméletét, hogy hogyan lehet úgy az agyi metabolizmust, hogyan lehet úgy az agyi vérkeringést, lokális változásait tanulmányozni, hogy ne kelljen hozzá a koponyát megnyitni. Adóztam nekik, sajnos nem áll módomban részletezni. A lényeg az, hogy sikerült az ő munkásságukkal olyan stimulációt adni az agykutatásnak, amely a 40-es évektől kezdve egyre több technikai felszereltséget állított a kutatás szolgálatába, és gyakorlatilag a 70-es években elkészült a mágneses rezonancia elven működő agyvizsgáló készülék, amely ugye mágneses rezonancia image képeket, tehát megjelenített képeket dolgoz fel. Egy picit erről is beszélek. A mágneses magrezonancia image-nek az a lényege, hogy az agyunkban nagyon sok a folyadék, nagyon sok, ugye majdnem minden sejtnek 70%-át folyadék teszik ki. A protonok sokan vannak, és ezek a protonok elemi kis mágnesként működnek, amely elemi kis mágnesek normál körülmények között össze-vissza vannak. Ha ezeket a mágneseket egy erős mágneses térbe tesszük, akkor sorba állnak. De nem mint katonák, hanem mint azok a kis pörgetjük, amelyeket búgócsigaként vagy pörgetjükként használtak, imbolyognak. Na most az imbolygás mértéke attól függ, hogy milyen erős mágneses térrel állítottuk őket sorba. Ha most innen kibillentjük őket, akkor azt találjuk, hogy onnan akik jobban imbolyogtak, azokat könnyebben lehet kibillenteni, akik kevésbé, azokat nehézkesebb. Hogyha ezt a billegtetést megfelelő frekvenciával végezzük, akkor rezonanciába hozható a rendszer, ami energiát közöltünk vele, azt visszaadja, és azt tulajdonképpen apró kis tekercsekkel fel tudjuk fogni. Tehát az történik, hogy az agy víztereinek tehetetlenségét mágneses térrel tudjuk vizsgálni, és azt tapasztaljuk, hogy ugye, kibillentettük és vissza akar állni, vagy éppen rendezetlenné akar válni, azaz vagy a sorbaállás képességét, vagy éppen az újra rendetlenségé válás képességét lehet analizálni. Na most ez az ábra azt mutatja, hogy a kibillentés után milyen időbeniséggel és milyen intenzitással állnak ők össze. Ezután már csak ugye, jó matematikusok, jó számítógépek kellenek, meg jó mérnökök, akik készüléket képeznek, és abból ugye, visszaszámolnak arra, hogy az egyes szürkeségek és a szürkeség árnyalatai azt mutatják, hogy mennyi ott a víz, azaz mennyi a zsír és a víz hányados, tehát gyakorlatilag ezek a képek az agyról egy olyan képet tudnak adni, amelyeket, hogyha szekvenciálisan, vékony szeletekbe viszünk végig, háromdimenziós képben állítható elő az agyunk belseje. Tehát a kép létrejöttéhez stimulálni kell, azután a jeleket elemezni, sok-sok számolgatással, a nyers adatokból végül is az agy struktúrája kirajzolódik. Most körülbelül 20 évvel ezelőtt ez a technika rendelkezésre állt, és azt lehetett vele többek között nézni, hogy ennek a kísérleti személynek egy halucinogén anyagot adtak be, és egy bizonyos területeken fokozódott az agyvérellátása, ez a pirosat jelzi, a kék pedig azt mutatja, hogy más területeken csökkent a vérellátás. De ezek a területek még mindig nagyok azokhoz képest, amit én az első ábrán mutattam, az új stimulációjával kapott képek. Azaz, valahogy fel kellene erősíteni ezt a jelet. Még pontosabban kellene dolgoznunk. Mekkorák ezek a mágnesek? Ezek a mágnesek néhány teszlások. Hogy tudja egy ember elképzelni, hogy mit jelent az, hogy néhány teszlás egy mágnes? Egy teszla az körülbelül olyan 100 000-szer nagyobb, mint a Föld mágneses tere. De hát ezt most nem tudjuk, hogy mekkora a Föld mágneses tere. Kérem szépen, láttak olyan felvételeket, hogy elektromágnesekkel autókat emelgetnek. Na azok a mágnesek körülbelül egy teszlások. Tehát a fejünket egy ilyen mágneses térbe teszik, és ott történnek ezek az események. Na most, ha a benne folyó anyagnak a mágneses tulajdonságai megváltoznak, akkor még finomabb felbontásra lesz lehetőség. Tehát hogyan erősíthető fel a jel? Láttuk, hogy fokozódik az agyi véráramlás aktivációra, nő az agyi vérmennyiség, az agyban fokozódik a vér oxigenáltsága, tehát nem használ el annyit, mint amennyire kitágulnak az erek. Most ezt, tehát ugye a kékek az elhasználtat jelentik, a hemoglobin szállítja az oxigént, a kékek már megszabadultak az oxigéntől, és látjuk aktiváció során többen vannak a pirosak, mint a kékek, mert fölöslegben lett. Ugawa megfigyelte a Bell laboratóriumban 1990-ben, hogy ezzel gyakorlatilag képalkotó eljárást lehet javítani, hiszen az oxihemoglobin, tehát amelyik oxigént szállító hemoglobin, ennek a mágneses tulajdonságai különböznek az oxigéntől már megszabadított vér mágneses tulajdonságaitól, tehát ezzel a módszerrel még kisebb helyen, még jobban tudunk láthatóvá tenni véráramlás változásokat. Ezt az eljárást BOLD-nak hívják, tehát a vér oxigenáltsági szintjétől függő mágneses változás. Azaz, olyan vizsgáló eljárások alapja teremtődött meg 1990-ben, amely az úgynevezett funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatokat lehetővé tette, hiszen ezen az ábrán látják, az agyi tevékenység fokozódik, párhuzamosan fokozódik az oxigénfogyasztás, ezzel nem párhuzamosan, hanem ennél jobban nő az agyi véráramlás, több lesz az oxigént szállító hemoglobin, kevesebb lesz az oxigéntől megszabadult hemoglobin, ez a mágneses érzékenységet vagy szuszceptibilitást megváltoztatja, és a mágneses rezonancia image jelenlősége is megváltozik. Tehát, lassan a mondandóm végéhez értem. Szándékom szerint arról szerettem volna beszélni, hogy abban a nagy káoszban, amely történik egy biológiai jel feldolgozása során, abban a káoszban hogyan jut az idegi információ el az erekhez, hogyan válik az idegi információból parancs arra, hogy hozz ide nekem több vért, mert itt több vérre van szükség. Aztán arra is szerettem volna rámutatni, hogyha a véráramlást egy nagyon komoly fizikai, technikai apparátussal megpróbáljuk folyamatosan figyelemmel kísérni, akkor a folyadékterek változásából, azok összetételéből, illetve a vér oxigenáltsági szintjéből tudunk arra következtetni, hogy lokálisan mi történt, hol történt vérbőség. Természetesen ehhez hatalmas technikára, hatalmas apparátusra van szükség. Ma egy emeri készülék 2-3 millió dollárba kerül, tehát nagyon sok pénz is kell hozzá, nagyon sok szellemi tevékenység kell hozzá, és ennek hatására ma belelátunk a fejbe, belelátunk az agyba. Nagyon sok megválaszolatlan kérdésre fogunk ezek után választ, meglepő választ kapni. Kérdés az, hogy van-e új a nap alatt? Kérem szépen. Angelo Morro 1890-ben olyan betegeket vizsgált, akik háborús sérülést szenvedtek, és nyitott volt a koponyájuk. És azt tapasztalta, hogy ha ezek az emberek idegesek vagy mérgesek lettek, akkor nem csak a fejük vörösödött el, hanem kidudorodott az a lyuk, ahol a vér kifért. És ő megcsinálta azt, hogy ráfektette a beteget egy ilyen kiegyensúlyozott asztalra, és mondott neki valamit, és miután a fejébe több mérgy ment, ez a kiegyensúlyozott asztal megbillent. Ugye ezt a kis ábrát valaki illusztrációként azután csinálta, hiszen Einstein még nem írta meg a energiára vonatkozó egyenletét. Majd én elmondom, hogy mi volt a legalábbis a pletyka szerint a hír, amit ez a férfi kapott, aki az asztalon feküdt. Tehát vigyázzunk, hogyha vannak ötleteink, valaki még ezt komolyan veszi, és képes lesz arra, hogy évszázadokon keresztül dolgozik azon, hogy ezt az ötletet bebizonyítsa, illetve az ideát valóra váltsa. Tehát Morro állítólag azt mondta ennek a férfinek, hogy uram, amikor bejött ide a rendelőbe ön és a felesége kihívóan viselkedett velem. És erre ugye azt tapasztalta, hogy a fejébe tódult a vér, de párhuzamos a lábából meg elszárt a vér, tehát egy szimpatikus aktivációval együtt ez az egyensúly ezért bomlott meg. Ma ott tartunk, hogy miközben önök engem hallgattak és néztek, az agyukban ilyen kis parazsak villantak fel, mert hallották, amit mondtam, talán értették is, amit mondtam, ez volt a szándékom, köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Professzor úr beszélt a szőlőcukor szerepéről. Az lenne a kérdésem, hogy fokozott szőlőcukor bevitellel javítható-e az idegsejtek működése?
Ugye mindannyian, akik tanultunk és egyetemi vizsgákra készültünk, úgy gondoltuk, hogy a vizsgák előtt jót tesz nekünk, ha szőlőcukorral megtöltjük a szervezetünket. De mint említettem, a vércukorszint az normál körülmények között bőven biztosítja az agyunk vérellátását, hiszen egy áthaladás során, tehát egy percet, kb. Egy hetedét fogyasztjuk el, és folyamatosan ezt pótolja a szervezetünk. Egyébként, hogyha valakinek magas a vércukorszintje, akkor sajnos ettől nem fog javulni az agy vérellátása, sőt, bizonyos körülmények között még talán káros is lehet, mert olyan oxidatív stresszként jelentkezik a glükóz, amely sok esetben károsító hatással is bír.
Szó volt a neuronális aktivitás és a helyi vérellátás kapcsolatáról. És az a kérdés, hogy változik-e, és ha változik, hogyan, esetleg epilepsziában?
Köszönöm szépen a kérdést. Az epilepszia az az agyban egy nagyon nagy vihart jelent. A nagy vihar az azt jelenti, hogy rendkívül sok idegi elem tulajdonképpen kontrollálatlanul, vagy a szoros kontrollról kiszabadulva elkezd tüzelni, és hatalmas energiaigény lesz. Na most vannak olyan epilepsziás történések, amikor a nagy energiaigény párhuzamosan tudja fedezni a véráramlás fokozódása, de a nagy rohamok esetében, ha 50-szeresére nő az energiaigény, a véráramlás legfeljebb 10-szeresére tud emelkedni, tehát egy relatív energiahiány lesz. Ezért azt mondják, hogy bizony a kezeletlen és gyakran nagy rohamok produkáló embereknek előbb-utóbb agykárosodással kell számolnia.
Professzor úr, nekem volna egy olyan kérdésem, hogy láttuk, hogy mi van akkor, hogyha az idegsejtek munkába mennek. Viszik magukkal a neurovaszkuláris egységet. Mi van akkor, hogyha az idegsejtek megbetegszenek? Van-e valami összefüggés a neurovaszkuláris egység működése között, megváltozott működése között, vagy az idegsejtek megváltozott működése között, vagy lehet esetleg tyúktojás problémáról beszélni. Mi van előbb? Tehát a neurovaszkuláris egység betegszik meg, először annak a funkciója változik, ez okoz másodlagosan belül olyan károsodást, vagy pedig mégiscsak először volt a tojás, utána jött a tyúk.
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy erre a kérdésre a kérdező már részben választ adott. Egy ilyen bonyolult struktúrában, ahol minden mindenre hat, valószínűleg az ok-okozat összefüggést nagyon nehéz megtalálni. Egy azonban biztos, hogy megfelelő tápanyagellátás nélkül nem fognak megfelelően működni az idegsejtek. Tehát az érbetegségeket valószínűleg neuronális betegségek fogják követni. Ma már számos bizonyíték szolgál arra, hogy az időskori elbotulás, az időskori alvászavarok, az időskori magatartászavarok mögött súlyos agyi vérellátási zavarok vannak. Hiszen azok az idegsejtek, amelyeknek, mint említettem, állandó tápanyagot kell biztosítani, azok, hogyha ebben a tápanyagszállításban zavar keletkezik, nem fognak megfelelően működni. Más kérdés az, hogy önmagát megerősíti az a folyamat, hogyha az idegsejt nem képes elegendő információval szolgálni az érnek, azaz az idegsejt szólítására az előregedett, elmeszesedett ér nem tud megfelelő választ adni. Tehát abban az esetben, hogyha az idegsejt károsodik, és a károsodott idegsejt funkciója abban is megnyilvánul, hogy a felsorolt nagyon-nagyon sok vazoaktív anyag közül nem tud számosat termelni, vagy éppen rosszul termelni azokat, akkor természetesen erre a szóra nem fog megfelelő módon válaszolni a kisér, illetve ha az a kisér beteg, akkor nyilvánvalóan az odaszállított anyag mennyisége és minősége nem lesz megfelelő. Tehát én azt hiszem, hogy azért érdemes ezt egységként kezelni, mert annyira hat egyik a másikra, hogy egyik a másik nélkül nem tud funkcionálni, nem tud létezni.
Lenne a kérdésem, hogyha a külsőleg bevitt anyagokkal tudnánk fokozni az agy vérellátását, az javítaná a szellemi tevékenységet?
Igen. Vannak olyan szituációk, amikor igen. Azt kell mondani, hogy igen. Ugyanis vannak olyan szituációk, amikor valamilyen orvosi beavatkozás kapcsán, mondjuk egy nyitott szívműtét, vagy egyéb olyan tevékenység, ahol nagyon-nagyon sok mindent kell ahhoz tenni, hogy az operatőr tudjon hosszú ideig dolgozni, abban az esetben az agy nagyon könnyen lehet hipoperfundált. Tehát igenis a protekciónak ebben az esetben van értelme. A másik az, hogy az agyvérellátását most hogyan is akarjuk javítani? Nyilvánvalóan nem feltétlenül a mennyiségről van szó, hanem a minőségről. Arról, hogy olyan tápanyagokat kell juttatni a szervezetbe, amelyek az idegsejt működés szempontjából fontosak, alkalmasint az idegsejt működése szempontjából eszenciálisan fontosak, alkalmasint az idegsejt működésének kockázatát, azaz azt, hogy esetleg túl működik, túl égeti magát, ezt a kockázatot mérsékeli, azaz nagyon sok olyan elképzelés van, hogy nyilvánvalóan a túl sok az túl sok. A túl kevés az túl kevés, de a minőségi változás, a minőségi csere az nagyon fontos. Mondok egyet. Az agyunk a túltápláltságot még viszonylag jól tűri, de az éhezés nehezen. Tehát az alultáplált emberek, az alultáplált állatok sokkal nehezebben tanulnak, sokkal nehezebben tudnak adaptálódni a környezetükhöz. Azaz bizony, aki az éhezőkön segít, az azt is segíti, hogy az intellektuális funkció az megtartott legyen.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Molnár Imre, az Egyetem Állami és Jogtudományi Karának emeritus professzora tartja meg az ókori jog, mint a modern európai magánjogrendszerek alapja című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!
Köszönöm szépen!